Akkor lássunk hozzá, hozta Isten kedves mindannyiukat. A negyedik eukarisztikus imádsággal foglalkozunk, amely a II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus megújulásnak egy gyönyörű szép gyümölcse. Az utolsó egység maradt hátra, mielőtt az ő általa, ő vele és ő benne dicsőítésre a szentmise menete kitérne, előtte még önmagunk üdvösségét is kérjük. És akkor jó megfigyelni azt, ahogyan saját üdvösségünk kérését hogyan helyezi el ez a negyedik eukarisztikus imádság. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, ugye a mostani rendelkezésre megy vissza, amikor a zsinat után megszövegezték ezt az eukarisztikus imádságot, akkor Szent Józsefet nem tartalmazta a szöveg. Apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban. És ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Érdemes fontolóra venni azt, ahogyan a szentmisén résztvevő, illetve a szentmiséhez kapcsolt emberek üdvösségét, ez az utolsó, záró egysége a negyedik eukarisztikus imádságnak kéri. Először is vallomást teszünk arról, hogy Isten, a mi atyánk, jó, sőt, jóságos. És ez átszövi Jézus mondani valóját. Különösképpen, amikor az ifjú felteszi Jézusnak a kérdést, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? És ekkor Jézus feltárja, hogy senki sem jó, egyedül az Isten. Csak az Isten egyedül jó, azaz Isten a jóság abszolút forrása. És mindenki más olyan mértékben részesedik ebből a jóságból, amilyen mértékben él Istenben és az Istennek. Ez egy nagyon szép szentháromsági megfontolás, mivel hogy az atyától származik a fiú, ezért az atya jóságát is egyszülött fiának átadta. Tehát Jézus Isten fiúi öntudata szólalt meg azon a helyen, az evangéliumi részletnek azon a helyén, amikor a gazdag ifjú érdeklődött, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ugye, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül az Isten. Ebben tükröződik Jézus Isten fiúi öntudata, hogy mindene, amije van, a mennyei atyától van. Jézus jósága a mennyei atyától való jóság. És Isten az atya ennek a jóságnak a forrása. Szent Ágoston ezt felhasználja arra, a szépséggel és az igazsággal együtt, hogy bebizonyítsa. Isten létezik, mint a jóság, a szépség és az igazság forrása. Szent Ágoston érvelését Isten léte mellett talán tetszenek ismerni. Hogyha ebben a világban töredékesen az ember magával ragadja, a szépség elbűvöli a jóság. Továbbá az igazság vonza, és az ember enged az igazság vonzásának, bár megnehezített, töredékes körülmények között ebben a világban, és hogyha már töredékes körülmények között ezek az értékek az emberre vonzást gyakorolnak, és az ember erre a vonzásra feleletet ad a jóság, az igazság és a szépség akarásával és keresésével, akkor szükséges, hogy legyen a töredékes jóságnak, szépségnek és igazságnak egy abszolút forrása, egy abszolút feltétele, ahol ezek az értékek nem töredékesen vannak meg, hanem éppen abszolút módon, abszolút mértékben. Az emberek világában az emberek ezt tapasztalják, hogy vannak jó emberek, akik jót akarnak. Van szépség, amelyre az ember fogékony, amire rezonál. És van igazság, amelyhez, ha az ember hozzáköti az életét, akkor megtapasztalja a szabadságot. És hogyha ezek megnehezített körülmények között az embert megszólítják, az ember erre feleletet ad, akkor létezik mindezeknek egy feltétlen forrása. Tehát a jóságos atyánk és Krisztus, az atya és a Krisztus közötti kapcsolatnak szent háromsági megnyilvánulása ez, ami a negyedik eukarisztikus imádság záró egységében, önmagunk üdvösségének a kérésében is megnyilvánul. Add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk. Ugye, tudjuk azt, és ezen változtatás nincs, hogy az ember Isten gyermekévé válik a keresztség által. Mert az eukarisztiában való részesedés nem megy anélkül, hogy valaki a keresztségben ne részesülne. A megfogalmazás nagyon finom különbségtétel. Isten, aki minden ember teremtője, a meg nem keresztelt ember életében, ezzel újat nem mondok, jelen van hogyan? Teremtő és örök életre hívó Istenként, de nem atyaként. A meg nem keresztelt ember Istenben nem atyát lát. A megkeresztelt ember Istent a mennyei atyával azonosítja. Ez az a többlet, ami a keresztséghez kapcsolódik, hogy a keresztségben Isten az ember mennyei atyává válik. Ezért is oly fontos látni ezt a különbséget, hogy bekövetkezik egy állapotváltozás az ember-Isten kapcsolatát illetően a keresztséggel. Tehát azáltal, hogy bennünket megkereszteltek, Isten atyaként van jelen az életemben. Minden más ember életében, keresztséget nélkülözve, Isten teremtő és örök életre hívó Istenként van jelen az ember életében. Különben akkor mi a jelentősége annak, hogy bennünket megkeresztelnek? Mert a keresztség hatását tetszenek nagyon jól tudni, hogy az Isten gyermekeivé fogad bennünket, illetve hogy az egyház tagjaivá tesz minket, mert Istennek családja az egyház. Tehát nem marad meg a megkeresztelt ember életében Isten úgy, mint teremtő és örök életre hívó Isten. A keresztségnek köszönhetően Isten egészen közeli Isten lesz a megkeresztelt ember életében. Na most ennek a közelségnek bibliai kifejezése az atya fogalmával megtalálható. Isten az, aki a megkeresztelt ember életében atyává válik. Nem az Istenben megy végbe változás, hanem az ember részéről az Istenhez való viszonyulásban történik változás. A keresztség szertartását áthatja folyton tartóan, hogy ez a megkeresztelt gyermek most már az Isten gyermeke, annyira szép egyébként, a különbség, a változás, hogy mi következik be a keresztséggel, ide vonatkozóan is, hogy Isten teremtő valakiként van jelen az ember életében, vagy pedig mennyei atyaként, ez van a keresztelés szertartásában, már a vízzel történt leöntés véget ért, hogy ez a gyermek, akit most megkereszteltünk, immáron az Isten gyermeke, nem csak névleg, hanem a valóságban is. De ezt a meg nem keresztel, a keresztelés előtti szertartás részben nem találjuk. A keresztelés előtti szertartás részben a meg nem keresztelt gyermek vagy ember és Isten kapcsolata nem ezzel a fogalommal nyert kifejezést, hogy Isten az ő atya, és a meg nem keresztelt valaki pedig az ő gyermeke. A keresztségnek köszönhető ez az állapot változás. Ez ilyen lényeges szempont, és ez ennyire fontos, ennyire mélyreható. Na most mi, amikor a szent keresztségnek a tudatában veszünk részt a szentmisén, tehát tudatosítjuk azt, hogy a keresztség a kapu az összes szentség elnyeréséhez, a többi szentségben való részesedéshez. Klárika, ha nem tetszene hallani, akkor incsen a kezével, vagy szóljon, jó? Igen, vigyed. Nem hallja? Hát akkor jöjjön közelebb. Tessék közelebb jönni. Na. Tehát azért is jelentős ez a felismerés a negyedik eukarisztikus imádság utolsó elemében, mert itt nyilvánul meg az, hogy az eukarisztia a szentségi üdvrendnek a középpontja. Miért keresztelik meg az embert? Azért, hogy részesüljön Krisztus megváltó áldozatában, az eukarisztikus kenyérben, illetve az magában az eukarisztiában, nem kell ezt felbontani, magában az eukarisztiában részesüljön. Miért keresztelnek meg valakit? Azért, mert a keresztség dinamikája beépíti a megkeresztelt ember Jézus Krisztusba teljesen. És akkor tetszenek látni, hogy ez meg annyi gyakorlati kérdést is megvilágít, hogy jó, hogy megkeresztelnek valakit, de ez folytatást kíván. A keresztelés után a folytatás jelenti azt, hogy valaki teljesen beépül Krisztus életébe, az egyház közösségében. Tehát add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban. Kérjük az örök részünket, kérjük az üdvösségünket, azt az üdvösséget kérjük, amelynek már részese Jézus édesanyja, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, továbbá Jézus nevelőatya, Szent József, az apostolok és a megszámlálhatatlan szentek sokasága velük együtt. Mit jelent ez? Mi itt, akik a Földön egyházat alkotunk, az üdvösségben is egyházat akarunk alkotni. Mert az üdvösségben az üdvözültek közössége az nem más, mint a megdicsőült egyház. És akkor az ember emberi létéhez kapcsolódó képességeit közösségben tudja kibontakoztatni. Ezért kaptuk a családot. Tehát az ember természetes képességeinek a kibontakoztatásához szükséges az emberekből álló közösség. A természet fölötti javaink gyarapításához, kibontakoztatásához is szükséges a természet fölötti közösség, ez pedig az egyház. Az ember egyházba történő beépülése, betagozódása bele van vésve az emberi természetébe. Tehát az nem egy ideológia, amit minden kapcsolódás nélkül az embernek el kell szenvednie, hogy én másokkal együtt egyházat alkotok. Az emberi természetembe bele van vésve kitörölhetetlenül. Mert van egy nagyon figyelemre méltó hasonlóság. Az ember természetes képességeinek a kibontakozása és az üdvösség javainak az elsajátítása között. Az üdvösség javait is csak közösségben tudjuk elsajátítani. Egy személyesen sajátítjuk el, de közösségben. És akkor ez azoknak szól, akiknek túl sok a hitélettel együtt járó közösség. Személyesen sajátítjuk el, de mindig közösségben. A személyességet a közösség nem pótolja, illetve a személyesség a közösséget nem teszi fölöslegessé. Mert ebben is leképeződik, hogy Isten közösség. Egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek közössége. Az egység személyesen sajátítjuk el megváltásunknak a javait, de közösségben. Ebben visszatükröződik a Szent Háromság egy Isten közössége. Az egység és a sokféleség, a háromság, amely a közösségiséget megalapozza. Az egység pedig a személyességet alapozza meg. A kettő egymástól elszakíthatatlan. Na most, a kérés, az üdvösség kérése, add meg mindnyájunknak. Ezen is érdemes eltöprengeni, hogy kérni a mennyei atyától így, elszántan, egyértelműen, hogy add meg mindnyájunknak minden más körülmény nélkül, hogy ha jónak látod, meg ha te akarod, meg ez, meg az, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ő, a mi mennyei atyánk, és a gyermek az apjától meg az anyjától jogosan kér. Azért, mert a gondjaira van bízva. Az Istenbe vetett hitnek és a bizalomnak a kifejezése, hogy kérjük az örök részünket az Istentől, hogy adja meg. A mi atyánkra tessenek gondolni. A mi atyánk 7 kérése közül rögtön a középső. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ott is ez van. Megvallása Isten gyermekségünknek, hogy komolyan vesszük Isten, ami mennyei atyánk, és kérünk tőle bizalommal ennek az add meg felszólításnak az egyértelműségével. Így kérjük, mert ebben visszatükröződik az, hogy Istent atyának tekintem, így bánok vele, így viszonyulok hozzá, önértelmezésem pedig, hitbeli önértelmezésem, hogy én a gyermeke vagyok. A mennyei örökséget kérjük az ő országában. Végső soron a mi atyánk kéréseivel nagyon szép összhangot alkot. A 4. eukarisztikus imádságnak ez a záró része, mert jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ott van, hogy a mennyei örökséget elnyerjük országodban. Ez az elnyerni kifejezés lehetővé teszi, hogy érvényesüljön az üdvösségre meghívott ember szabad törekvése. Sőt, szabad versengése a mennyei örökségért. A mennyei örökség a mennyei atyának a jutalmazó adománya, ugyanakkor az ő gyermekének a szabadságát, szabad törekvését is lehetővé teszi. Jutalmazó adományozása nem nyomja el a mi szabad odatörekvésünket. Tehát az örökségünk mindenestül a mennyei atya ajándéka, de úgy, hogy ebben a szabadságunkat mi felhasználjuk korlátozás nélkül ennek az elnyeréséért. És az ő országában az egész teremtett világgal együtt jön egy betoldás, a bűntől és a halál romlandóságától megszabadított egész teremtett világgal együtt dicsőítve magasztaljunk téged. Az egész teremtett világgal együtt, tehát ezen a ponton a 4. eukarisztikus imádságban megvan a felelet arra a kérdésre, hogy mi a teremtett világ rendeltetése. Részesüljön Isten országának dicsőségében. Az ember által fűzzük hozzá. A teremtett világ általunk dicsőül meg. Mivel, hogy a testben való feltámadást valljuk, és az ember teste a teremtett világ minden elemével rokon. Valamiképpen, ahogy a Aquinói Szent Tamás fogalmazott, az ember valamiképpen minden. A teremtett világban megtalálható elemek bennünk vannak. És azáltal, hogy az ember öntudatra ébredt, vagy hogy öntudatosan él, ezért a teremtett világ bennünk öntudatra ébred. Mi vagyunk az összekötő kapocs. Isten országának dicsősége és a bennünket körülvevő életünket szolgáló teremtett világ között. A teremtett világ megszabadítása a bűnből és a halál mulandóságából azt jelenti, amit mi a feltámadással vallunk meg. Tessenek belegondolni abba, hogy Jézus Krisztus feltámadásában a világ, a teremtett világ megelőlegezetten már az isteni dicsőség részesévé lett. Azáltal, hogy Jézus testben támad fel, hogy teste az anyagvilággal összekapcsolódott, és megdicsőülten az anyagvilág Jézus feltámadt testében már az Isten örök dicsőségének a részese. Ezért is beszélünk Jézus feltámadásáról úgy, mint új teremtésről. Párhuzamba állítva az első teremtést. Jézus feltámadása új teremtés. Megdicsőült pneumatikus szellemi létmódra. Az anyagi létmód átalakítása. szellemi létmódra. Jól van. Itt tehát a feltámadás utáni, a megdicsőülés utáni vágyakozásunkat és a megdicsőülésünk reményét fejezi ki. Ez a negyedik eukarisztikus imádság, hogy az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából. És akkor a húsvéti időben, a mi atyánkot követően mi megvalljuk, hogy feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Nézzék meg, hogy szinte szóbeli egyezés van, ugye ezek a különféle variációk is a II. Vatikáni zsinat után jöttek. Az átváltoztatás a mi atyán bevezetését szolgáló különféle időszakokra alkalmazott felhívások. Évközidőre, pünkösdre, nagyböjtre, adventre, meg ami a mi atyánk elimádkozásának a megfelelő liturgikus időszaki része. A húsvéti időszak, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, és akkor ez hatalmazza fel az embert annak a remélésére, hogy az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged a jelenések könyvének az egyik alapgondolatából merít ez a megfogalmazás, hogy azok, akik zengik a bárány dicséretét, folyton folyvást éjjel-nappal a mennyei Jeruzsálemben. Tehát ez a dicsőítve magasztaljunk téged, a szóhasználat nem csupán magasztalásról van szó, hanem még hozzá kapcsoljuk, hogy dicsőítve magasztaljunk téged, ami azt jelenti, hogy az ember azonosul az Isten dicsőítésével, hogy az Istent nagyra tartja, és a tőle való függését elismeri. A dicsőítve történő magasztalás. Lehet, hogy a modern érzésű embernek, akinek a gondolkodását a technika nagyon meghatározza, hogy ezt már nem szívesen használná, hogy dicsőítve magasztald az Istent, azt még elviseli talán, hogy dicsőítsd az Istent, vagy hogy magasztald az Istent, de az, hogy dicsőítve magasztald az Istent, ez nem fölösleges, ez nem hiába való. Ez az egyrészt az ünnepélyesség kifejezése, a másik pedig az ember nagyságának a megszólaltatása. A technikai gondolkodáson és életvitelen túl az ember képes erre. Több tellik az embertől, mint hogy életének az akadályait pusztán technikai kérdések megoldásának tartja. Ugye? Tehát amikor életemnek az akadályai technikai feladatokként tekintem, hogy ez most milyen technikai megoldást követel, akkor ezzel én lassan-lassan elbúcsúzom emberi méltóságomtól. Mert emberi méltóságom abban áll, hogy az Istent Istennek kijáró módon ismerem el Istennek. Itt ez van. Istennek kijáró módon ismerem el az üdvösség állapotában, az üdvözültekkel közösségben, ezért dicsőítve magasztaljunk téged, és hozzáfűzzük rögtön Krisztus Urunk által, mert a nyugati latin liturgiának a sajátossága, kéréseinket az Atyához intézzük, könyörgéseinket az Atyához intézzük, Krisztus a Fiú által a Szentlélekben. Tehát Krisztus Urunk által dicsőítve magasztaljuk a mennyei Atyát, mert az Atya dicsőítő magasztalásának a mértékadó módja Jézus Krisztus élete. Sőt, Jézus Krisztus halála. Jézus élete és halála az Atya dicsőítő magasztalásának egyszer s mindenkorra érvényes mércéje. És akkor az indok, amiért Krisztushoz kapcsolódunk, személyesen és közösségben az üdvözültekkel, mert általa árasztod el minden jóval a világot. A megfogalmazás üzenete a mennyei Atya egyszülött fia által juttat nekünk minden jót. És az egyszülött fiú a javak java. Mert Krisztusban, Krisztus által üdvözíti az Atya a világot és az embert, Ezért minden jót általa kapunk. János evangéliuma első fejezete van a kijelentés hátterében, hogy általa árasztod el minden jóval a világot, mert a logosz világban betöltött jelentőségét János evangéliumának a bevezető része így fejezi ki, minden általa lett, ami lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Röviden, Krisztus helye az egész teremtett kozmoszban közvetítő. Az atyától az ember felé, és tőlünk az emberektől a mennyei atya felé. Tehát Krisztus közvetítő jelentősége az egész kozmoszban. Jól van, ezeket kellett még elmondani, múlt órán már erre nem volt idő, nagyon elnyújtotta volna, de így egy egységben ezt hallani nem hiába való, és tetszenek látni, hogy mennyi összefüggés az, ami ebben a rövid saját üdvösségünkért az atyához intézett imádságban megtalálható. Van-e valami olyan szempont, ami ide kívánkozik? Tehát rá kell csodálkozni, hogy milyen merészet és milyen nagyot tart a Szentmise szövege az emberről. És hogy a szintiszta Isten magasztalás, ami az embernek a rendeltetése, még a hétköznapi munkavégzés közepette is, az is az Isten dicsőítő magasztalásává válhat, ha ez nem szorul háttérbe, vagy hogyha az ember erről nem feledkezik meg. Jól van, ha nincs ehhez semmi más észrevétel, akkor lássuk azt az eukarisztikus imádságot, amelyről már bár soványan, de szó esett valamikor az ősz derekához elérkezve, itt ahogy néztem a különféle órákra összeállított vázlatpontokat, ősszel, nagyon felszínesen az első eukarisztikus kánonról már volt szó. És akkor 1500 éves imádság. Nagyon szép, hosszú, a szövegét megtetszenek találni azokon a lapokon, amelyek latinul és magyarul is tartalmazzák az első eukarisztikus vagy római imádságnak a teljes szövegét. És akkor eredetét tekintve Alexandria térsége, Észak-Afrika, ahonnan Milánó keresztül került Rómába, és Rómában vált igazán otthonossá. Ez abból is következtethető, hogy szövegében Róma városában vértanú halált szenvedettek, vagy ha nem is Róma városában, de az itáliai félszigeten, illetve Itáliában vértanú halált szenvedett hitvalló keresztényeknek a nevét is tartalmazza. Ez volt a Szentmise egyetlen eukarisztikus imádsága a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjáig. És a szövege Nagyszent Gergely pápa óta lényegesen nem változott. Ő 604-ben halt meg. Itt van a főoltáron, hogyha a keresztelő kápolnából tetszenek kiindulni, ha szembe ülnek a szentéllyel, akkor Nagyszent Gergely pápa a második alak, akinek a kezében van a kettős kereszt fején a pápa, a pápai koronával. És akkor jelenlegi megfogalmazását pedig a 7. század végére nyerte el, nagyon hamar elterjedt a használata, és a tridenti zsinat a hitújítás következtében ennek az eukarisztikus imádságnak a jelentőségét így fogalmazta meg, idézem, a katolikus egyház, hogy méltón és tisztelettel mutassa be az áldozatot és vegye gyümölcseit, már sok évszázaddal ezelőtt összeállította szent kánonját, minden tévedéstől tisztán. Ez a római mise kánonra vonatkozik. Ami azt jelenti, a megfogalmazás minden tévedéstől tisztán, hitbeli tévedéstől, ami azt jelenti, hogy ez a mise kánon a katolikus hitnek a megvallása. Liturgikus módon. Minden liturgikus imádság az előbb erre fényderült, minden liturgikus imádság hitvallás. A hitnek a szabályait tartalmazza, és az imádkozás módjánál is zsinór mértéket jelent. Sok évszázaddal ezelőtt tehát tévedéstől mentesen tisztán összeállította, nincs is abban semmi, ami ne legfelsőbb fokban mutatná a szentséget és a jámborságot, és a felajánlók lelkét Istenhez ne emelné. Ez a lelki pásztori célkitűzés, amit a tridenti zsinat gyakorlati nézőpontból fogalmazott meg, hogy nincs is abban semmi, ami legfelsőbb fokban ne mutatná a szentséget, a jámborságot, és a felajánlók lelkét Istenhez ne emelné. Tehát akkor nem megszabadulni kell az első eukarisztikus imádságtól, ami a hitújítók egyikének másikának a törekvése volt, hanem őrizni és ápolni kell, mert a jámborságnak és a lélek Istenhez történő felemelésének a szolgálatát látja el. Szerkezetére harmonikus elrendezettség jellemző. Középpontjában az alapítás elbeszélése áll, az átváltoztatás szavai alkotják ennek az imádságnak a középpontját, és a középpontot koncentrikusan elrendezett témák veszik körül. És az átváltoztatás előtt, meg az átváltoztatás után 8-8 imádság található. Ilyen gyönyörű szép az elrendezése. Meg is lehetne számozni ezt a 8-8 imádságot, és mindennek a felismerése arra jó, hogy csodálkozzunk rá arra, hogy a tartalom értékességeihez a formai kifejezés szépsége társul. Amilyen értékes a tartalom, olyan szép formát kapott. A tartalom határozza meg a forma értékét. És akkor ez eligazít bennünket más szempontból is. Ha arra gondolunk, hogy micsoda pazarlás egy gyönyörű bazilikát felépíteni, meg így díszíteni, meg úgy díszíteni, ugye a technikai gondolkodású ember ezen a véleményen van. Na de a templom, vagy akár bazilika díszítése, a formai megjelenése, az kifejezi a tartalomnak az értékességét. És az a jó, amikor az értékes tartalomhoz értékes forma kapcsolódik. Így jeleníti meg, hogy a tartalom az nagyon értékes. De a technikai gondolkodás ezt az érvelést nem tudja elfogadni. Nem tud ezzel mit kezdeni. Jól van, és akkor lássuk magát az imádságot. Megtörtént az előjáró beszéd, a prefáció, és ezután könyörögve kérünk tehát, jóságos atyán, fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Tessenek megnézni, hogy a szentmisét ünneplő, itt az első oldalnak a legtetején van ez, a szentmisét ünneplő közösség Isten gyermekségének tudatát így fejezi ki, hogy könyörögve kérünk tehát jóságos atyánt, ezzel a könyörögve kérünk el, Isten nagyságának a megszólaltatása is érvényre jut, hogy Krisztus által fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat. A megáldás, ez egy áldó imádság eddig. A felajánlott áldozati adományok elfogadása és átváltoztatása. Megáldani, elfogadni, megáldani az átváltoztatás kérése. Itt most nem az van, hogy változtasd át, hanem áld meg ezt a szent és tiszta áldozatot. És ezután következik az áldozat átváltoztatására irányuló kérés után jön egy közben járó imádság. elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész föld kerekségen, szolgáddal, ilyenkor a mindenkori pápának és a mindenkori püspöknek a nevét szoktuk mondani, Ferenc pápánkkal, Ferenc főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Ez megint olyan szép fejezeteket tartalmaz arról, hogy elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel. Arról, hogy nem szabad a különbség tételről elfeledkezni. Itt szent egyházról van szó, ahogyan a hitvallásban. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Na most, az egyház szentsége alapítójától, a Szent Háromság egy Isten szentségétől ered. Mert a Szent Isten alapította, ezért az egyház szent. Nem egyszerre szent és egyszerre bűnös. Viszont az egyház tagjai ki vannak téve a bűnnek. És ez a szabatos megkülönböztetés bennünket távol tart attól, hogy eretnekség csapdájába essünk. Amikor nem teszek különbséget az egyház szentsége és az egyház tagjainak a szentsége, illetve a bűne között. Az egyháznak bűne nincs. Miért? Mert akkor ezzel én már kibeviszek bűnt az alapítóba. Istenbe a bűnt meghonosítani eretnekség. Már filozófiailag is megbukott az, aki erre vetemedne, nemhogy hitbelileg. Ugye az abszolútumba hiányt, mert a bűn az hiány, hiányt belevinni az filozófiai bukfenc. Viszont az egyház tagjai, mert itt a földön ki vannak téve a kísértéseknek, ezért küzdenek a bűn legőzésével. Az egyház tagjai tehát bűnösök. De maga az egyház nem lehet bűnös, mint a Szent Háromság egy Isten alapítása. És akkor itt ez egyáltalán nem egy ilyen győzedelmes hangvételű vallomás arról, hogy az egyház szent, hanem ez felel meg teológiailag az egyház természetének. A Szent Isten szent egyházat alkotott az üdvösség jele és eszközeként. És az más kérdés, ezzel a második vatikáni zsinat is foglalkozik, hogy az egyház bűnös tagjai az egyház szentségét nem engedik úgy érvényesülni, ahogyan az érvényesülhetne. Ez olyan, mint amikor a napot elállom valaki elől, aki a napfényére vágyakozik. És éppen miattam nem süt rá a nap, mert útját álltam. Jó, tehát elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Miért ilyen fontos az első eukarisztikus imádságban az egyházért történő felajánlása a leendő áldozatnak? Itt még nincs szó, itt még az adományok felajánlásáról van szó. Az egész cselekmény mennyei atyához rendeléséről van szó, mert átváltoztatás még nem történt meg. Miért ilyen fontos az első eukarisztikus imádságban a közbeni járás a szent és katolikus egyházért? Mert az üdvösség közvetítésében az egyháznak szolgálati funkciója van, és van-e fontosabb az ember számára, mint az ő üdvössége? A közbeni járó imádság arra irányul, hogy az egyház, mint az üdvösség Krisztustól rendelt közvetítésének a közössége töltse be a funkcióját. Tehát legyen hatékony üdvközvetítő. Ez a magyarázat, amiért elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel. Kérjük, hogy a sok-sok akár külső, akár belső támadás ölelésében tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész föld kerekségen. És itt jön az egyház egységéért szolgálatot ellátóknak a megnevezése az egyetemes egyház egységének látható jele és szolgája, Péter mindenkori utóda, a római püspök, a római pápa, a helyi egyház egységének, a szolgája pedig a helyi egyháznak az előjárója, a püspök, a főpásztor. Viszont a laikus hívő ember, aki a keresztségben Isten gyermekévé vált, nem vonhatja ki önmagát, hogy az egyház békében és egységben éljen és gyarapodjon, mert mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Ez magában foglal minden katolikusnak keresztelt Krisztus hívő embert. Tessenek belegondolni, hogy azért a laikusok részvétel az egyház életében az nem a II. Vatikáni zsinat előtti megújulási mozgalom viharában létrejött követelmény. Ennek tudatában volt, itt van a szöveg, tanú rá, ennek tudatában volt az egyház, az más kérdés, hogy milyen formában korlátozták, milyen formában nem engedték ezt érvényesülni. De itt ebben pont ez van, hogy az egyház békéjéért és egységéért, a kettőben lévő gyarapodásért mindazoknak megvan a feladata, a küldetése, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Ez a kérés, hogy az egyház így gyarapodjon békében és egységben, felelet arra, hogy kik tartoznak Jézus Krisztus egyházához. Akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. És akkor tételesen mi megnevezhetjük, hogy Jézus Krisztus egyházába bele tartoznak. Tehát akik az egyháznak a tagjai. Beletartozik minden különféle szertartás családhoz kapcsolódó katolikus keresztény, és az apostoli hit megőrzését még kiktől, kikről állíthatjuk? Az ortodoxokról, bátran tessék mondani, az ortodoxokról állíthatjuk, de már a protestánsokról nem. Ők az egyházhoz vannak kapcsolva. Ugye? Ez is a II. Vatikáni zsinat szemléletének az egyik gyümölcse. Kik tartoznak Jézus Krisztus egyházába? Azok, akik Péter utódának fősége alatt a katolikus és apostoli hitet megőrizték, és a szentségeknek a kozmoszát, tehát a szentségek, a hét szentségnek a világában otthonosan járnak, otthonosak a hét szentség világában. Ők tartoznak Jézus Krisztus egyházába. De ez nem jelenti azt, hogy akik szabályszerűen a Szent Háromság egyisten nevére a keresztséget elnyerték, ők ne lennének kapcsolva az egyházhoz. Megvan, erről volt szó januárban az ökumené kapcsán, megvan a Szent Keresztség egyesítő köteléke, de ez nem teljes egyházi tagság. A teljes egyházi tagság az egyetemes és apostoli hit hűséges őrzése és vallása. És ebből csak kettő van, a katolikus és az ortodox hitvallású közösség. Mivel hogy az ortodoxoknál az eukarisztia misztériuma, ami lényegi egyház alkotó tényező, érvényes, megvan, hiánytalanul, ezért ők az egyetemes egyháznak valódi részegyházai, úgy mint mi, itt ezen a vidéken, az egyházmegyei kötelékkel. Az egyetemes egyháznak a valódi részegyházai vagyunk. Jó, és akkor az első részben mire összpontosít az eukarisztikus imádság? Arra, hogy Isten gyermekségünk megélésének, ez most már az összefoglalás, Isten gyermekségünk megélésének a tudatát magunkkal visszük a Szent Mise ünneplésébe. És mivel, hogy a mennyei atya az üdvösségnek a forrása, Krisztus a közvetítője, ezért fordulunk a mennyei atyához, Krisztus által, s kérjük, hogy az áldozatot fogadja el, és az közben járó imádság, ami ehhez csatlakozik, azt jelenti, hogy éljünk annak tudatában, hogy Krisztus egyetlen és egyetemes egyházának vagyunk a tevékeny tagjai. Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Jól van, mára legyen elegendő ez az első egység, és ha van valami, ami ehhez kapcsolódik, akkor tessenek elmondani. Valószínű, hogy az első eukarisztikus imádság a hívő köztudatban azért sincs annyira, mert ritkán vesszük elő. Ritkán imádkozzuk. Amíg pedig ez az egy kánon volt, ez az eukarisztikus imádság, mindig imádkozták, de latinul, és a megértést ez megnehezítette. Szépnek szép volt, volt, aki valamelyest tudta, hogy hol tartanak, mit mond a pap, de azt sem nagyon tudta, mert nem hangosan végezte. Nem hangosan imádkozta. Ugye? Ezzel is foglalkoztunk. Jó van, valamilyen szempont kapcsolódik-e ide. Ha nem, akkor jó pihenést kívánok mindannyiuknak, és akkor mához egy hétre akár itt is találkozhatnánk, vagy szerdán a Kölcseiben. 5 órakor. Jó, 5-kor. Most szerdán, így van, tehát holnap után. Nem, holnap után szerdán. Igen. Ott a földszinten, ahogyan betetszenek jönni, balra kell fordulni. Ahol a legnagyobb zsivaj lesz, afelé tájékozódjanak. Zsinat, igen. Igen, tartottak egyébként a protestánsok debreceni zsinatot. Van a protestáns egyháztörténetben debreceni zsinat. Igen. Van bizony. Len Szatberekben pedig Márok papiban is tartottak a 17. században a protestánsok zsinatot, és ott meghozták a döntést, hogy Isten tisztelet alatt szabad pipázni. Komolyan. Tessék? Igen? Márok papi. Nagyon szép árpádkori templom van ott. Igen. Ugye hosszú volt az Isten tisztelet, és a férfiaknak megengedték, hogy pipázzanak. Abban az időben nők nem is igen pipáztak. Ha csak nem a cigányok, igen. Na, imádkozzunk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. imádkozzál érettünk, Isten szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunytaknak,
és az örök világosság fényességének.
Nyugodjanak békében.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Na, nyugodalmas jó éjszakát mindannyiunknak!